Köszönöm szépen a kedves szavakat, és köszönöm a kedves meghívást. Örülök, hogy itt lehetek veletek, átélhetem a szeretetet, jól esik itt lenni. És abban a bizonyosságban, ahogy Pál írja a Római Levél 5. részében, hogy szívünkbe áradt az Isten szeretete a nekünk adatott Szentlélek által. És ezért hangsúlyos, ezért van ereje. És valósága Jézus szavainak, amikor azt mondja, hogy arról ismeri meg a világ, hogy tanítványaim vagytok, ha egymást szeretni fogjátok. Én ezt élem át mindig. Akármikor jövök, otthon érzem magam. Nagyon nagy szeretettel köszöntök mindenkit, az örökkévaló Isten kegyelmét, békét és áldását kívánom mindenkinek az életére. Három igeverset olvasok most föl János evangéliumából, a 8. rész 58. versét, a 15. rész 5. versét, és a 15. résznek a 8. versét, amit fönnállva hallgasson a gyülekezet. Jézus így felelt nekik: bizony, bizony, mondom néktek, mielőtt Ábrahám lett volna, én vagyok. Ez volt a 8. rész 58. vers, 15. rész 5. vers. Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők, aki én bennem marad, és én ő benne, azt terem sok gyümölcsöt, mert nélkülem semmit sem tudtok cselekedni. És a 15. rész 8. vers, az lesz az én atyám dicsősége, hogy sok gyümölcsöt teremtek, és akkor a tanítványaim lesztek. Foglaltok helyet. Kedves testvérek, kedves igehallgató gyülekezet, kezdjük a Westminster hitvallással, pontosabban a Westminster Kiskáté első kérdésére adott válasszal. Az első kérdés úgy hangzik, hogy mi az ember végső célja, és a válasz pedig: az ember végső célja, hogy dicsőítse Istent, és örömét lelje ő benne mindörökké. Az első felére teszem most a hangsúlyt, hogy az az ember a mi életünknek az értelme, hogy megismerjük az örökké valót és dicsőségére éljünk. Ennek a mai igehirdetésnek azt a címet is adhatnánk, hogy gondolatok szüret idején a hívő ember gyümölcs termő életéről. Eszembe jutott, hogy most szüret ideje van, annál inkább eszembe jutott, mert az én nagypapámnak, nagyapámnak volt egy kis szőlője, amit ő gondosan művelt, és minden évben október elején volt a szüret. Október első vagy második szombatján bejelentettem, hogy szüret, úgyhogy gyermekek, unokák, mindenki jött, hogy az nem túl nagy területen, de mégis megtörténjen a szüret. Még az utolsó évben is, amikor meghalt, mindent gondosan elvégzett, ő augusztusban halt meg, és októberben már nélküle szüreteltünk. De az jutott eszembe, hogy ennél sokkalta többet jelent az, amit az Úr Jézus mond, amikor a szőlőre, a szüretre, szőlőtőre gondolunk. A 15. rész így kezdődik, hogy én vagyok az igazi szőlőtő, és az én atyám a szőlős gazda. János evangéliumában sorjáznak ezek az én vagyok kijelentések. Én vagyok az élet kenyere. Én vagyok az ajtó. Én vagyok a jó pásztor. Én vagyok a feltámadás és az élet. Én vagyok az út, az igazság és az élet. És itt a 15. részben azt mondja, hogy én vagyok a szőlőtő, ti pedig a szőlővesszők. Mielőtt erre térnénk, azért nézzük ezt a 8. rész 58. versében az Úr Jézustól idézett mondatot, ami egy döbbenetes mondat. Amikor a zsidók vitatkoznak vele, körülveszik őt, és azt mondja, hogy én ismerem az én atyámat, és az én atyám megdicsőít engem. Ti azt mondjátok, hogy ő a ti istenetek, de nem ismeritek őt. Nem ismeritek őt. Ábrahám szerette volna látni ezt a napot, és meg is látta, és újongott. De azt mondják neki, Micsoda? Hát te láttad Ábrahámot? Te idősebb vagy Ábrahám? Mert te 50 évesebb vagy, és láttad Ábrahámot? És azt mondja, ekkor, bizony-bizony mondom néktek, mielőtt Ábrahám lett, én vagyok. Mert ha azt mondta volna, hogy mielőtt Ábrahám lett, én voltam, az is megrázó lett volna, de ez, hogy mielőtt Ábrahám lett, én vagyok, ez döbbenetes volt. Miért? Gondoljunk csak arra, amikor Mózes ott áll az égő és el nem égő csipkebokornál, és hallja a hangot, hogy vedd le a sarudat, mert szent ez a hely, majd megkapja a küldetést, hogy vezess ki az én népemet az egyiptomi rabságból, ami hát emberileg lehetetlennek tűnik. Mózes mindenféle kifogásokat kell sorolni, hogy ő miért nem alkalmas erre, és miért, hát ő nem tud ezzel mit kezdeni. És akkor azt mondja Isten, hogy én veled vagyok, és veled leszek. És akkor megkérdezi, de hát mit mondjak egyáltalán, hogy ki küldött engem? És akkor azt mondja, mondd, hogy a vagyok küldött, és mi a te neved? És akkor ott elhangzik az a név, amit a négy héber betűjelül, amit ma a Biblia tudósok kiegészítve a magánhangzókkal úgy olvasnak, hogy Jahve, és ebben ugyanaz a héber szótő van, hogy azt jelenti, hogy a mindig jelenlevő, a mindig jelen való, az örökkévaló mindenható, de az is benne van, az én veled vagyok. Én vagyok az, akire szükséged van. Én vagyok az, amire szükséged van. Erőre van szükséged? Én vagyok a te erőd. Békességre van szükséged? Én vagyok a te békességed. A mi legnagyobb nyomorúságunk az, hogy nem tudunk megküzdeni a bűn hatalmával. Azzal, hogy a bűn zsoldja a halál. És ami nem csak az fog bekövetkezni, hogy valaki meghal, a meghalás, hanem a második halál, az örök kárhozat. És nincs ember, aki ezzel győztesen meg tudna vívni, aki tudna magán vagy máson segíteni. Mindenki vétkezett, és hiába van Isten dicsőségének. Vagyis, hogy eltévesztettük az életünk igazi célját, küldetését, ami az, hogy Isten dicsőséggel éljünk. És ezért jött el Jézus Krisztus. Ezért lett emberré Isten, hogy eltörölje a mi bűneinket, hogy oda szegezze a bennünket terhelő adóslevelet a keresztfára, hogy megváltson bennünket. És tulajdonképpen ez a vagyok itt megjelenik, amikor Jézus Krisztus ezt mondja. Ez nem ennyit jelent csak, hogy én itt vagyok, hanem hogy én Isten vagyok, hogy valóban Isten fia, valóban a megígért Mesiás. És a Jézus névben ott van ez a válasz, ami a legnagyobb szükségünkre való válasz. Azt mondja az angyal Máriának, azt mondja Józsefnek a születés előtt, nevezd az ő nevét Jézusnak, mert ő szabadítja meg népét bűneiből. És a Jézus névben a Jésu, a Jehósu, a Jahvesu, a én vagyok a te megváltásod. Nincs ennél nagyobb szabadulás, nincs ennél nagyobb kegyelem és szeretet, mint hogy a bűn nyomorúságából megszabadulhatunk, kegyelmet kapunk, örök életet nyerünk. Mindenki vágyik a boldogságra és az életre, az igaz életre, az örök életre, de Isten egyedül az élet forrás és a boldogság forrása, és ő tudja megadni, és Jézus Krisztus új és élő utat nyitott az atyához. A zsidók soha nem ejtették ki aztán, amit ott Isten a neveként mondott, hanem azt mondták, hogy Adonai. Ezt görögre úgy fordították, hogy Kyrios, és a magyar Bibliánkban, az új fordításban itt csupa nagybetűvel van az, hogy Úr. A Herzféle zsidó Biblia, a magyar fordítású zsidó Bibliában pedig ott az örökkévaló van. És amikor ezt mondja az Úr Jézus, akkor ott két dolgot lehet tenni, mert ha ez igaz, akkor le kell borulnunk, és azt kell mondani, hogy én Uram és én Istenem. És ez igaz. Mert ha nem lenne igaz, akkor ez Isten káromlás. És az övéi közé jött, és az övéi nem fogadták be, mert az őt körülvevők ezt nem fogadták el, nem hitték el. Köveket ragadtak, és meg akarták ölni. De Jézus elrejtőzött, elment, kiment közülük, mert még nem jött el az ő ideje. Mielőtt Ábrahám lett volna, én vagyok. És azért döbbenetes az, ami ugyanebben a részben, a 8. rész 24. versében elhangzik az ő részéről, amit az Úr Jézus mond, ha nem hiszitek, hogy én vagyok, meghaltok bűneitekben. Nem kellene meghalnotok bűneitekben, de ha nem hiszitek, hogy én vagyok, nem elég azt hinni, hogy van Isten, meg kell lenni valami lénynek, akit van valami transzcendens. Nem elegendőek a vallásos szertartások, szokások, még az se, hogyha valakit formailag ilyen-olyan egyházi szertartásokban részesítettek, ha nincs megtérés, újjászületés, bizonyosság, hogy Jézus Krisztus az Isten fia, az én személyes megváltom. Ha nem hiszitek, hogy én vagyok, meghaltok bűneitekben, de nem kellene, mert Isten azt akarja, hogy mindenki eljusson az igazság ismeretére. Nem akarja a bűnös halálát, hanem hogy megtérjen és éljen. Az, hogy én vagyok az igazi szőlőtő, azt is értették, akik körülvették őt. Hát ott volt a templom ajtaján az ember magasságú szőlő fürt. A makkabeusok pénzérmén ott volt a szőlő. Az ószövetségi proféciákban sorolt, vagy Izrael ez a bizonyos szőlőtő, vagy szőlőhegy. Egyik legszebb leírás ebből erre a kijelentést az Ézsaiás könyve 5. részében, amikor azt mondja az örökké való, hogy mindent megtettem. Hát mit tegyek még, amit ne tettem volna meg? Hogy ő plántája, ülteti a szőlőjét, és vártam, hogy jó szőlőt terem, de vadszőlőt termett. Mert mi volt az ő elvárása Izrael felé? Mi volt a küldetés a választott népnek, hogy Isten törvénye szerint járjon? Másrészt pedig, hogy legyen világosságul a pogányoknak, hogy képviselje azt, hogy egyedül az ő Istenük, az egyetlen Isten. Az összes többi bálvány. És nagyon sokszor nem jártak az Isten útjai, nem vették komolyan az ő törvényeit, és nem hirdették, hogy Isten az egyedül élő Isten, hanem még bálványimádókká váltak. És azért kell ezt mondani az Úr Jézusnak, hogy én vagyok az igazi szőlőtől. De hogy azonosítva legyen ez, azt olvassuk az Ézsaiás könyvének 5. rész 7. versében, egyértelművé teszi, a seregek urának szőlője, Izraelnek háza és gyönyörű ültetvénye Júda férfiai. Törvényességre várt és lett önkényesség, igazságra várt és lett kiáltó gasság. Vagy a régi fordításban a Károliban, hogy jogőrzésre várt és lett jogorzás. És miután nem töltötte be küldetését ilyen módon a választott nép, azt mondja az Úr Jézus, hogy én vagyok az igazi, az alétinosz, az igazi, a valódi, a nemes szőlőtő, és az én atyám a szőlős gazda, és az enyéim, az én követőim, az én tanítványom, akik megtértek, újjászülettek, akik elfogadták az Úr Jézust, azok a szőlőveszők, zsidók és görögök, minden népből, nemzetből, nyelvből, akik a szőlőveszők, akik Krisztushoz tartoznak. És azt is mondja, hogy maradjatok én bennem, mert nélkülem semmit nem tudtok cselekedni. Maradjatok én bennem, mert akkor lesz gyümölcstermű az életetek, és pontosan ez a feladatotok. Hát a szőlővesző miért van a szőlőtőben? Hogy gyümölcsöt hozzon. Aki nem, nincs ott, nincs a szőlőtőn, bármilyen okból, az halott. Akármennyire mozog és él itt, és jön a meghalás, és a második halál a kárhozat. Ezt nem akarja. Maradjatok én bennem. A menein menó szó, maradni, kitartani, helytállni, hűségesnek lenni. Ebben az összefüggésben azt jelenti, hogy végig megmaradni a hitben. Mit mond az Úr Jézus, aki mindvégig álhatatos, az üdvözül. A Jelenések könyvében azt mondja, hogy légy hű, mint halálig, és néked adom az élet koronáját. Légy hű, légy hívő, mint halálig. 11-szer szerepel ez a szó itt a 15. részben, 67-szer János evangéliumában és leveleiben, és 112-szer az Új Szövetségben. De ha egyszer szerepelne, akkor is kikerülhetetlenül hangsúlyos. Maradjatok én bennem, maradjatok én bennem, és teremjetek gyümölcsöt, mert nélkülem ezt nem tehetitek, és ha teremtek, akkor megtisztítitek az én atyám, hogy még több gyümölcsöt teremjetek. Mit jelent ez a kárponferény gyümölcsöt hozni? Tulajdonképpen azt jelenti, hogy aktív tettekben megnyilvánuló hitben élni. Hitből és szeretetből fakadó jó cselekedeteket tenni. Nem azért üdvözülünk, mert jók vagyunk, vagy mert jó tetteket viszünk véghez. A reformáció egyik alapigéje az Efézusi Levél 2. rész 8-9-10. Verse. Kegyelemből tartottatok meg hitáltal, és ez nem tőletek van. Isten ajándéka ez. Nem cselekedetekért, hogy senkinek érkedjen. A négy szóla, ugye így hangzik, reformáció hónapjában vagyunk, akkor hadd ismételjem el, szól a szkriptúra, egyedül a szentírás, hitünk és életünk zsinórmértéke, szól a grácia, egyedül kegyelemből, szól a fide, egyedül hitáltal, szólusz Krisztus, egyedül Jézus Krisztus, ami megváltunk. De azt is olvashatjuk, hogy Krisztusban jó cselekedetekre teremtett, amelyek előre el vannak készítve. Tehát nem csak az üdvösségre, hanem a szolgálatra is elhívott bennünket. Nem csak az üdvösségre, hanem gyümölcs termése is elhívott bennünket, hogy hitből, szeretetből teremjük meg a jó gyümölcsöket. Mert ha olyan nagy kegyelemben volt részünk, hogy üdvösséget nyertünk, Pál a római levél és minden levélnek az első felében erről ír, a dogmatikáról, a második fel az etika. Amikor például a 12. részre ír, a római levélben azt írja, hogy ha mindez így van, hogy Isten ilyen nagy kegyelemmel fordul felénk a fiában, akkor erre az okos Isten tisztelet, a méltó, helyes, illő, igaz válasz, hogy szálljuk oda magunkat élő és szent áldozatul, mert ez tetszik az Istennek. Ez a helyes válasz. És akkor ez úgy történik, hogy Krisztusban maradunk. És azt mondja az Úr Jézus, hogy ugyanitt a 15. részben, 9.-10. versben olvashatjuk, maradjatok meg az én szeretetemben. Ha parancsolataimat megtartjátok, megmaradtok a szeretetemben. Hogy maradunk meg benne? Ha a szeretetében megmaradunk. És ez mit jelent? Ez nem csak valamilyen érzelmet jelent, azt is, hanem hogyha a parancsolataimat megtartjátok. Mi nem vagyunk az Isten törvénye nélkülvalók. Mi nem vagyunk az Isten igéje nélkülvalók. Mi nem vagyunk olyanok, akik nem veszük komolyan Krisztus szavait. Nem emberi hagyományokat, meg rendeléseket akarunk követni, vagy valami fajta szabadosságban élni, ez két szélsőség, hanem azon a keskeny úton, amit ő kijelölt. Nem azért, mert ezáltal kivívjuk magunknak, és megszerezzük az üdvösséget, az Krisztus érdeméért van, hanem az engedelmességből, szeretetből, szeretnénk ezt komolyan venni, megélni, segítséget kérve a Szentlélektől, aki lakozást vett bennünk, hogy erőt kapjunk, mert ezen a földön még nincs tökéletes hívő, majd csak a mennyben lesz. A hitnemes harcát vívni kell. Egy reformátor mondta, vagyon nékem három ellenségem, ördög, világ, saját testem. Ezzel harcolni kell. De ha megmaradtok én bennem, és a szeretetemben, ami azt jelenti, hogy megtartjátok, komolyan veszitek az én igémet, akkor igenis gyümölcstermő lesz az életetek. János a levelében, a első level 5. és 3. versben ezt írja, ugyanezt másképp megfogalmazva, mert az az Isten iránti szeretet, hogy parancsolatait megtartjuk. És akkor itt vagyunk a elején felolvasott igeversnél, a 15. rész 8. versénél, az lesz az én atyám dicsősége, hogy sok gyümölcsöt teremtek, és tanítványaim lesztek. Tehát maradjunk meg ő benne. Ez hogy történhet? Úgy, hogy az ő szeretetében maradunk. Ez mit jelent? Hogy komolyan vesszük az ő szavait, és akkor dicsőségre leszünk az atyának. És az életünk célja, és küldetése. Ezt a középkorban úgy fogalmazták, azt hirdették, hogy a Jézusi tanítást emlékezetünkben, hitvallásunkban és életformánkban meg kell őriznünk. Ezt hívták úgy, hogy dulcis memória, édes emlékezés. Mert megismerem az Isten igéjét, és a Szentlélek eszembe juttatja. Azt mondja az Úr Jézus, eszetekbe juttatja mindazt, amit én tanítottam nektek. De hát nem tanulunk semmit, ha nem olvassuk, ha nem engedjük a szívünkbe, hogy mit juttat eszünkbe. Dulcis memória, az édes emlékezés. És ez visszamegy már a keresztény ókorra, már a második, harmadik század során azt hangoztatták, hogy a szó csak úgy maradhat meg az egyházban, a gyülekezetben, ha a szövegeket, itt a bibliai szövegeket. A Szentlélekkel áthatott szent élet kíséri. Szentlélektől áthatott szent élet. Ennek van hatása. Ez só és világosság élet. Ennek van hitele. Most egy egyházi vezető elmondta a sokféle magyarázat, vagy magyarázkodás mellett a népszámlálás után, hogy magunkba kéne tekinteni, nekünk egyházaknak, és talán még hitelesebb kereszténységet kellene élni körülöttünk levők felé. Tehát erről van szó, úgy maradhat meg a szó, a bibliai szó, a bibliai üzenet, ha nem csak ismerjük, idézni tudjuk, hanem hogy Szentlélektől áthatott szent élet következik belőle. És hát akkor nézzünk egy-két konkrét példát is erre. A Márk evangélium első rész 15. versében azt mondja az Úr Jézus, hogy térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban. Miért? Mert hát elközelített a mennyek országa. Karnyújtásnyira van. Vagy egy lépésre. Ha megtértek és hisztek, akkor beléphettek. Akkor elérhetitek. És nyilván ez mindig szól azoknak, akik nincsenek megtérve. A mai nap is már szó esett erről, hogy erre a lehetőség itt van. Ma még az üdvösség napja van. A kegyelem ideje. De Luther azt írja a 95 tételből éppen az elsőben, és ez nem véletlen nyilván, hogy amikor Urunk és megváltunk, azt mondja, hogy térjetek meg, akkor azt akarja, hogy a hívők élete is egy folyamatos megtérés legyen. Vagy mondhatom úgy, hogy egy folyamatos megújulás, vagy folyamatos bűnbánat. Az említettek miatt, hogy még itt nem vagyunk tökéletesek, hogy ezt a harcot vívni kell, hogy naponta oda kell szánni magunkat. A gyűntestvér mondja, a sátánt nem azt tölt el borzadájjal, hogy te tegnap engedelmeskedtél Krisztusnak, nem. Az, ha ma hiszel benne, ha ma követed őt, ha ma jársz az ő útjain. És hát, és pontosan ezt jelenti, ő benne maradni, odaszánni magunkat, engedelmeskedni, komolyan venni az igét, és gyümölcstermő élettel szolgálni. Hogy működik ez a mindennapokban? Ez a folyamatos megújulás, megtérés. Egy afrikai misszionárus nő találkozott az egyik reggel az ottani afrikai gyülekezet egyik előjárójával, és akkor az mondja neki, hogy testvérnő, dicsőítetted ma már az Urat? Mert ő mondja, hogy hát nem, most nincs olyan, nem vagyok olyan lelki állapotban, nagyon fölháborodtam, fölzaklatottam, elvesztettem a türelmemet, és akkor azt mondja neki az előjáró testvér, és Jézus vére is elvesztette az erejét. És akkor így megállt elgondolkodni. Mennyit idézzük a 1 János 1:7-et? Jézus Krisztus vére megtisztít minden bűntől. Ugye Jézus vére eltörölte minden bűnünket, és az ő igazsága nekünk tulajdonítatott. Onnan nézve a helyzetünk, ugye, igazak vagyunk Krisztusért. És Kovács Géza bácsi minden bemerítkezőtől azt kérdezte, hiszed, hogy Jézus vére eltörölte minden bűnödet? Igen. És a másik kérdés az volt, hogy elég Jézus vére minden bűn eltörlésre? Ez nem ugyanaz a kérdés volt. Az elsőben az volt, hogy mindet eltörölte, a másokban pedig az, hogy nem kell Jézus Krisztus mellé társ megváltó. És ez hogy működik a mindennapokban? Az egy folyamatos jelen idő, ami ott van. Ezt úgy kéne fordítani, úgy is lehet fordítani, hogy Jézus Krisztus vére folyamatosan megtisztít bennünket minden bűntől. És akkor ezen így elgondolkozva megbánta, hogy ő benne fölháborodás, harag, türelmetlenség lett úrá, és felszabadult az Úr dicsőítésére. Tehát ezt jelenti a folyamatos megújulásban, megtérésben a hívő életet megélni nap, mint nap. Vagy legyünk egy másikat, akkor maradjunk a Márk evangéliumán, a 11. rész 25. versben, azt mondja az Úr, és amikor megálltok imádkozni, bocsássatok meg, ha valaki ellen valami panaszotok volna, hogy mennyei atyátok is megbocsássa vétkeiteket. Hogy működik ez? Szűcs Imre testvér volt a debreceni Szapons utcai gyülekezet első lelkipásztor, ami után önállósodott a gyülekezet. 1892-ben alakult, és 1903-ban, tehát éppen 120 éve lett önálló, és ő lett az első lelkipásztora. És már ugye a szolgált ideje vége felé járván egy idős, tekintélyes lelkipásztorként szolgált, és hát az egyik énekórán vita támadt közt és a karvezető között. Most azt azért jegyezzük meg, hogy nem csak az énekesek között, vagy zenészek között alakulhat ez, mert bármikor ebben az életben súrlódás helyzetek adódnak. Még a legközelebbiek között is, családban, gyülekezetben is, hát még a világban. De azért mondjuk az énekzene az tényleg egy olyan terület, ahol esetleg ez úgy előfordul, és hát végül a karvezető meghajolt a lelkipásztori tekintély előtt, és azt mondta, elfogadta, jó legyen úgy, ahogy Szűcs testvér akarja. És akkor utána este 9-kor véget ért a próba, karvezető nem ült be a kocsijába, sem a buszra, hanem annak idején gyalog, körülbelül 6 kilométeren lévő lakásába hazagyalogolt, megtartott az esti áhítatot, és már nyugovóra tért, Szűcs testvér szintén megtartott az esti áhítatot, és úgy elgondolkozott imádság előtt, hogy vajon jól van ez így. És aztán egyszer csak a karvezető arra ébredt, hogy zörgetnek az ablakán. Kimegy, hát Szűcs Imre testvér áll ott, és bemegy, és azt mondja, testvér, ne engedjük, hogy az ördög közénk álljon, hogy éket verjen közénk, hanem a Krisztus szeretetével oldjuk ezt meg, bocsásson meg nekem, mert én a saját akaratomat erőltettem át, hogy nekem legyen igazam, de ez nincs így jól. Keressük meg együtt a jó megoldást, és így munkálkodjunk az Úr dicsőségére. És együtt imádkoztak, felszabadult szívvel. Ez így működik. Ez így működik, és aztán már a hajnal első sugarai megjelentek, mire Szűcs testvér aztán hazajött. De hadd mondjam azt, hogy én láttam olyat, és fájó szívvel mondom, hogy évekig vagy évtizedekig tartó feszültség, távolságtartás, hamulat, parázsló, meg nem értés gyülekezeten belül emberek között, ahelyett, hogy rendezték volna az Úr szavai szerint. Mert ezt jelenti, hogy komolyan veszem. Hogy az én parancsolataimat kövessétek, és akkor valóban föl lehet szabadulni, szabad szívvel tovább menni, és gyümölcs termő élettel járni. Elhangzott a kedves szavak arról, igen, Tamás észrevő, hogy a negyedik unokánk megszületett, a lányomnál 3, és a fiamnál is van 1 unokánk, akiknek nagyon örülünk, hálásak vagyunk Istennek, értük, és imádkozunk értük, de hadd mondjam el, hogy október 6-a az évforduló annak, hogy az elsőszülött lányunk Szilvia elköltözött az örökkévaló hazába 14 évvel ezelőtt. Spanyolországban, ahol a léniai baptista táborban szolgált annak idején. És ezt most azért idézem ide, mert a naplójában az utolsó bejegyzés az volt, hogy azt az igét kapta, egymás terhét hordozzátok, és így töltsétek be a Krisztus törvényét. Akkor, azon a napon, amikor aznak az estéjén rosszul lett, elvesztett az eszméletét, és itt már nem tért magához, hanem a ment dicsőségébe ment, akkor ő be volt osztva, mert ugye úgy volt mindig, hogy beosztály szerint például az ebéd utáni mosogatásra, és ezt elvégezte. Utána bizonyságot tett, ezt elmondták utána a társai, egyik nem hívő, ott lévő csoporttársának, Jézus Krisztusról, hogy ő is hozzá térjen. Majd elment, volt egy liget a táborban, az egy imahely ott. És látjátok, az élete utolsó napján is nem az volt, hogy na most már hagyj, minden már itt vége. Akkor is, még azon a napon is egy gyümölcsöket termett. Komolyan véve az Isten igéjét. Dicsőség legyen Istennek ezért. Az volt a kedves ének, hogy ma csak álmodom arról. Ő már nem álmodik. Erről ő már ott van. És végül az a legfontosabb, hogy mi is ott legyünk. Ezért tehát idézem ismét Westminster hitvallásból, az ember végső célja, hogy dicsőítse Istent és örömét lelje benne mindörökké. Amen.